Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A tegnapi Naprakész műsorban Kelemen Hunor, az LMDS szövetségi elnöke vázolta a közigazgatási törvénytervezet anyanyelvhasználatra vonatkozó helyzete, elutasításának helyzete utáni további teendőket, és nem túl optimistán nyilatkozott ebben a témakörben. Többek között elismerte azt, hogy a szenátusi, mint döntőházi vita során jól meg kell fontolni a további lépéseket, nem szabad siettetni azt, hogy a döntőházban napirendre kerüljön ez a téma. Nos, egyéb iránt a különböző megyék, illetve területek parlamenti képviselői is egyre másra tartottak sajtótájékoztatót az elmúlt hétvégén azzal kapcsolatosan, hogy mi várható, mi történt, illetve hát hogyan tovább kérdésre válaszoltak ezzel a témakörrel kapcsolatosan. Hétfőn pedig a civil elkötelezettség mozgalom juttatott el hozzánk is egy sajtóközleményt, amelyben részletesen kitérnek a közigazgatási törvény módosítására val kapcsolatosan ki történtekre, és hogy az ő megfontolásuk szerint mik a további teendők, illetve hát a helyzettel kapcsolatos állásfoglalásukat is részletesen ismertetik. Erről beszélünk a mai Naprakész műsorban. Vendégünkkel, Barabás Miklossal, a civil elkötelezettség mozgalom kétnyelvű programmenedzserével. Köszöntöm itt a stúdióban, jó napot kívánok, és köszönöm, hogy befáradt hozzánk.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
Ha a témával és a beszélgetéssel kapcsolatosan kérdéseik, hozzászólásaik vannak, akkor bátran tegyék meg ezeket, tegyék fel ezeket. Elérhetőségeink a következőek, telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740 27 4165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Most tisztelt Barabás Miklós, kezdjük akkor a tárgyával. A sajtóközleményben önök kiemelik, hogy a közigazgatási törvénymódosítás leszavazása nem jelent akadályt a romániai magyarok nyelvi jogainak valós alkalmazása terén. Mire alapozzák ezt a kijelentést?
Hát elsősorban arra gondolunk, akkor, amikor ezt megfogalmaztuk, hogy hát jelenleg létezik egy aránylag jó törvény, szabályozása, a közigazgatási törvény 2011-ből, aminek az alkalmazása úgy nem működik megfelelő hatékonysággal. Hát abban az esetben, hogyha ezt a törvényt, a jelenleg érvényes közigazgatási törvényt érvényesítették volna, annak a rendelkezéseit életbe léptették volna, már is sokkal előbbre lenne az erdélyi magyar közösség, hát azokon a településeken nyilván, ahol a számarányunk meghaladja a 20%-ot. Viszont hát azt látjuk, hogy hát ezt elég hiányosan alkalmazták. Hiányzik a, tehát a módszertani problémákkal van itt gond. Nagyon sok helyen nem történik ez megfelelő módon. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy magyar polgármesterek által vezetett településeken olyan falvakban, városokban, ahol alig élnek románok, hát ott sincs megfelelően ez a törvény alkalmazva. Mire gondolok? Abban az esetben, ha az ember elmegy egy polgármesteri hivatalba, ahol mondom, alig vannak románok, hát nem lehetséges a kétnyelvű, tehát az annyelvű ügyintézés, nincsenek formanyomtatványok, kétnyelvű formanyomtatványok, a tanácsi határozatokat nem fordítják le anyanyelvre, abban az esetben, hogyha egy pár tanácsos ugye már nem anyanyelvű, akkor nyelvet váltanak, és hát az történik, hogy a tanácsülések is kizárólag román nyelven zajlanak. Hát erre gondoltunk, hogy ez nem jelent akadályt, nem kellene akadályt jelentsen, abban az esetben, hogyha még egyszer a már létező dolgokat bevitték volna, és hát ezt alkalmaznák.
Egyéb iránt erre a témára majd kicsit később visszatérünk, de itt van már is az első mondata a tárgy után a sajtóközleménynek, amelyben kiemelik azt, hogy Romániában a kisebbségi és nyelvi jogok érvényesítését nem mindig célszerű kizárólag politikai eszközökkel kivitelezni. Tisztelt Barabás Miklós, ebben az országban bármi történik, politikai jóváhagyás, politikai akarat kell hozzá. Lassan a víz folyása csapból is politikai akaratnak a szüleménye kell, hogy legyen. Akkor miért állítják azt, hogy nem szükséges hozzá éppenséggel a politikai eszközök?
Hát pont ez a probléma, hogy ezek, hogy minden arra a szintre, tehát politikai eszközökkel próbálják elérni ezeknek a kivitelezését. Tehát ez egy gond. A kisebbségi és nyelvi jogok érvényesítése azok azért, mert azokat sokkal célszerűbb bizonyos esetekben jogi eszközök érvényesítésével, tehát törvényre hivatkozva érvényesíteni. Persze a politikai szereplőknek, politikusoknak a feladata megvan ebben, de az a gond, hogy abban az esetben, hogyha kizárólag a politikai szempontok érvényesülnek, hát akkor az történik, hogy hát egyszerűen elkasszálják a törvényt politikai megfontolásokból bizonyos szereplők. Azért, és miért mondjuk ezt? Tehát ez a kisebbségi nyelvi jogok érvényesítésére közigazgatásban, azért, mert ezekkel kapcsolatban nagyon komoly törvények vannak, nemzetközi törvények, amelyeket Románia elfogadott, és ezeket egyszerűen életbe kellene léptetni. Igen, tehát a politikai, jogi érveket kell megfogalmazni, és nem kizárólag a párpolitikai szempontoknak, alkuknak a tárgyává kell tenni ezt a kérdést. Hogy hogyan használjuk az anyanyelvünket a közigazgatásban például.
Ez mind rendben van, tehát kerettörvény létezik rá, amint említést is tett a 235/2001-es közigazgatási törvényben, ezek bele vannak foglalva, viszont van egy másik nagyon nagy hátrány ennek az országnak, és ennek az idestova 29. éve, jól mondom, tartó, nincs 29 év, 28. éve tartó demokráciának, az, hogy a törvények alkalmazásával mindig gond van. Tehát kerettörvény van rá, de hogy hogyan alkalmazzuk, azzal már mindenki sajátos módon foglalkozik, vagy nem foglalkozik, a bíróságok sajátos módon, saját elbírálásuk szerint döntenek, tehát nincs egy konkrétan szép tárgyan tisztán leszögezett alkalmazási módozat, ami alapján nem kéne, hogy ilyen dolgok legyenek. Na már most utalt arra, hogy ugyebár vannak európai törvények. Ezek jobbára ismerjük el, hogy az Európa Tanácsnak az ajánlásai. Na most ez betartja egy ország, nem tartja be, hogy ratifikálja őket, a törvényeket rendben van, de aztán utána betartja-e vagy sem, ez mindenkinek a saját dolga, mert kiveszi elő egyáltalán őket, hogyha ajánlásokat nem tartanak be. Mondom én?
Hát nem kifejezetten ajánlások, tehát a nyelvi karta, tehát az egy nagyon komoly és jól kigondolt törvénykezés. Igazából az történt, hogy elmaradt ezeknek a törvényeknek az alkalmazása, beépítése a romániai jogrendbe, jogharmonizáció, tehát ez az, ami elmulasztódott sajnálatos módon, és hát ennek isszuk a levét. Tehát Románia persze nemzetközi szinten ezért van maximálisan elismerve, hogy példaértékű módon megoldotta az etnikai kisebbségek problémáját, tehát nagyon, nagyon sok ilyen ajánlás, törvényt elfogadott, mindenféle fenntartás nélkül, viszont arról meg nem minden nemzetközi szervezet, intézmény megfeledkezik, hogy kövesse, hogy valóban ezeknek a beépítése megtörténik-e a törvényekbe. Ebben az esetben a közigazgatási törvénybe. Például a nyelvi karta szakértői egy jelentést készítettek az utcanévtámlákra vonatkozóan, amelyben hát ott egész konkrétan a toponímiáról volt szó. A romániai hatóságok azt szokták állítani, hogy a toponímia nem vonatkozik például az utcanévtáblákra. Azt mondják, hogy hát nem kell, tehát a toponímia az nem egyenértékű az utcanevekkel. Márpedig 2012-ben ezt egész konkrétan megfogalmazva eljuttatták Romániának. Viszont hát ezt persze nem tartják be.
Itt van a közleményben egy picivel később lejjebb az a kitétel, hogy ugyebár az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága elfogadta a nyelvi kárta szakértői jelentését az utcanévtáblákra vonatkozóan is, nagyon fontos és értékes, és ez az, amiről beszéltem, ajánlásokat javasolt.
Igen, tehát az ajánlás arra vonatkozott, hogy vegyék tudomásul, hogy a toponímia az utcaneveket is értjük. Kell értsük ez alatt. Kellene értsék a hatóságok. Tehát igen, ebben az esetben megint tehát fontos lenne ezt tudatosítani feléjük, irányukba, hogy tehát ezt a Románia központi intézmények tudják, és ezt kell alkalmazzák, ha már elfogadták.
Folytassuk akkor a sajtóközleménynek a részletezését, és ne haragudjon, de itt egy picit ellentmondást érzek. Ugyebár ott tartottunk, hogy nem célszerű kizárólag politikai eszközökkel kivitelezni a nyelvi és kisebbségi jogok érvényesítését.
Kizárólag, igen.
Na most a következő mondat az úgy kezdődik, hogy a kisebbségi érdekérvényesítés terén számos más, talán sokkal hatékonyabb jogkiterjesztési módszer és technika létezik. Mondjon néhányat.
Tehát egész konkrétan itt a lobby tevékenységre gondolnék. Hát elsősorban nyilván vannak olyan eszközök, amelyekkel ezeket a dolgokat meg lehet, be lehet jutni. Mindenképpen én egész konkrétan a lobbira érteném, úgy hazai szinten, mint nemzetközi szintére.
Itt van a következő mondat, amiben mondom, hogy én érzem az előbbi kijelentéssel szembeni ellentmondást, mert hogy a kisebbségi és nyelvi jogok terén fontosak az előzetes politikai egyeztetések, a pontos időzítés és a megfelelő előkészítés. Na már most, hogyha nem célszerű kizárólag a politikai eszközökkel kivitelezni ezeket, akkor miért kell politikai egyeztetés?
Nem, tehát kizárólag. Persze mindenképpen a hatalommal tárgyalni kell, de hát ezt úgy kell csinálni, hogy a megfelelő módon történjen. Hát itt most nem arra gondoltam, hogy a jelenlegi folyamatot elemezzem, hogy mi történt, mit kellett volna másként csinálni. Természetesen akkor, amikor egy ilyen fontos törvénymódosításba kezd egy politikai, egy érdekképviseleti szervezet, ugye az RMDS, hát akkor azt a megfelelő előkészítés kell elvégezni. Hát nyilván a politikai partnereket felmérni, egyeztetni velük, de más figyelem, tehát ez nem azt jelenti, hogy nekik nincs szerepük ebbe a folyamatba. Hát ők kell bevigyék, ők kell elfogadják ezeket a módosításokat, ők kell tárgyaljanak. Hát ez teljesen rendben van. De ezeket természetesen a civil szereplőkkel egyetemesen kell megtegyék, a tervezést együtt kell elvégezzék, és hát akkor, amikor megteszik a lépéseket, hát nagyon jól megfontolt módszertan terv szerint kell megtegyék.
Abban azt hiszem, hogy teljes mértékben egyetérthetünk, hogy lehet, hogy nem volt szerencsés a beterjesztés pillanata. Viszont úgy tudom, hogy nagyon pozitívan alakult ennek az együttműködésnek a visszhangja az év elején, amikor megköttetett. Akkor ugyebár ami aztán azóta szintén kényes kérdés lett, ott a felekezeti oktatás támogatásáról is szó volt, és hát ugyebár a kisebbségi oktatás, egészségügy, meg mindennek a támogatása. Na most elindult egy folyamat. Az a baj, hogy, és ez az indok, hogy most került terítékre, hogyha tovább halasztották volna ennek a napirendre tűzését, akkor megtörténhetett volna, amit én mai napig sem igazán értek, mondjuk a magyar politikusok is megpróbáltak ezzel ellen tenni valamit, hogy hallgatólagos eljárással nem ment volna, ugyanúgy nem ment volna át az alsóházon, mint ahogy ezúttal vita nélkül történt. Tehát, hogy ezért volt szükség végül is napirendre tűzni, látjuk mi az eredménye. Most viszont tegnap, mondom, Kelemen Hunor szövetségi elnök nyilatkozott e témakörben, nagyon megfontolják a felsőházi vitának a napirendre tűzését. Nem tudom, hogy meddig lehet halasztani, ezt megmondom őszintén, viszont a helyzet az továbbra is, sőt egyre másra kedvezőtlen lesz, mert közeledünk a centenáriumi évhez. Önök áttekintették és részletekben menően elemezték ezt az együttműködési egyezményt a nyár folyamán, és hát mire jutottak egyáltalán, hogy jó ez? Az biztos, hogy muszáj partnereket találni. Egyre másra az látható, hogy a politikai szereplőket a román törvényhozásban minden irányból igyekeznek elszigetelni. Még a koalíció nagy a pártjaival kapcsolatosan is érkeznek ilyen kezdeményezések, nem csak az ellenzék részéről. Tehát önök mit találtak ebben az egyezményben, és mit sérelmeznek úgymond mindabból, ami eddig megtörtént, vagy mit kéne esetleg még jobban megszorítani, vagy tárgyalni ezekről?
Uh-huh. Hát számunkra, ami hát ilyen talán sérelem lenne, de hát persze ezt nem mondanám így, nem nevezném sérelemnek. Ami feltűnő volt az az, hogy kizárólag a küszöbérték csökkentése körül zajlott a vita. Hát ez egy nagyon szenzitív dolog. Az, hogy 20%-ról levinni 10%-ra.
A lényeg, már a 15% is
már a 15% is. Tehát, de az is, tehát a helyzet az, hogy ha a 20% fölötti a jelenlegi közigazgatási törvény kisebbségekre vonatkozó, ránk magyarokra vonatkozó, mondjuk ki, mert ez elsősorban csak ránk alkalmazható. Hát ha ránk vonatkozó részeket életbe léptették volna, ma nagyon beljebb lennénk mi erdély magyarok. Azt látjuk, hogy nagyon sok esetben pontosan magyar polgármesterek esetében van probléma ezeknek az alkalmazásával. Nem veszik elég komolyan ennek a 2011-es közigazgatási törvénynek a magyarokra vonatkozó a részeit.
És jó, meg egy pillanat, ha ne haragudj, hogy szavába vágok, Romeo Butilka műszaki munkatársunk jelzi, hogy hallgató van a vonalban, ne tartsuk sokáig. Üdvözöljük adásban, hallgatjuk önt, haló.
Jó napot.
Kezdjét csókolom, Renáté.
Na, nagyon röviden szeretném elmondani. Tetszik tudni, hogy én nem vagyok magyar. Ugye egyre kerültem Marosvásárhelyre, megtanultam magyarul, mert a magyar iskola volt akkor itten, ugye, és Lévin is romai katolikus, hát az Árdában ugye ott kezdtem meg az iskolát. Na most, amikor mi oda jutunk ahhoz, hogyha meg fogják érteni, ugyan a déli románok, akik itt vannak, azok nem lehet összehasonlítani a hegyen túliakkal, kérem. Mert az azt mondja, ide jön, és akkor kezdi. Mert így megy én, mikor bemegyek egy üzletbe, én akkor pontosan magyarul köszönök, nem románul. És akkor engem kezdnek leckészetni, hogy Trajesten Romania, és akkor aztán én is megmondom a mondani valót, ezt tudja mindenki.
Ne tessék haragudni, hogy megjegyzem egy picit humorosan, hogy mit se nem tetszett kérni, ugye bár magyarul.
Ja, nem, mert a mit se nem szeretem. Nem kértem, de minden esetre ez történik, hogyha már ezek a fruskák, mert azok vannak többnyire ezekben a boltokban most, akkor azok elkezdik mondani nekem, hogy ma nincs Pünyá Romaniászk, stb. Akkor felvilágosítom, nem fiam, magyar lisztből sütik azt a kenyeret, amit te zabálsz. Tehát tudni, és ehhez...
Ráadásul a fizetését meg az ön által ott hagyott pénzből kapja.
Igen, helyes. Tehát valahogy ezt kellene végre megértsék, ők uralkodni akarnak az analfabéták, ugye, mert megjött kívülről az is, hogy Románia 50%-os analfabéta. Ezt mutatták a televízióval.
Azért ne ez túlzás, 10% alatt van azért.
Nem, jó, akkor legyen 40%. Igen, de minden esetre itt az van, először is valahol oda kellene már végre jutni, hogy kinyitni a szemüket, hogy hallják a fülüket, ahogy hallják, mossák ki, hogy hallják, hogy kell élni egy közösségbe, ahol több nyelvűek vannak. És akkor ezt megszokni nem tudják, akkor természetes csak ilyen háborúságban, és állandóan mind lemocskolják a magyarokat. Hát kérem, ezek a rádiók is, televíziók is, amik vannak, ezek a komerciál. Hát uram, oda jutottunk, hogy annyit mossák, de nem hívják oda, hogy jöjjenek a magyarok oda, hogy mondják ők is meg a választ, akkor nem csak úgy, csak az lehet most őket, a magyarokat, mert hát az kibírják, ugye, mert a hátuk neki.
Nem kell nézni az ilyeneket, mert az ember csak felbosszankodik.
Felháborító.
Kedves Renáti asszony, annyival tudok önnek jó hírt mondani, hogy ezeknek az adóknak a hivatalos nézettségi aránya az nagyon alacsony.
Na, nem tudom. Na, minden esetben kis úr tudja nagyon jól, az én lányom ugye román iskolát végzett egész végig, és a licence, hogy hívják, az egyetemen, azt román elvégezte. Tökéletesen adott elő fizikát, románul is, magyar, mindegy volt neki, ugye? És közben még elvégezte, hogy az angol-magyar szakot is, hogy teljesen tudja az apja nyelvit. Na, de mindegy, ez, és akkor mit csináltak belőle? Csináltak belőle helyettesítőt, ugye? Az utcáról felszedett helyettesítőt, véglegesítette az ár, és fokozatokkal, ugye? Azért ment el Svédországba, és lám, ottan megbecsülték azt, amit tudott. Hát ez történik itten is, hogy és akkor persze, hogy mindenki elmegy az országból, és akkor nem maradnak magyarok. És tetszik lenni, és akkor beülnek ide, és akarnak uralkodni azokon, akik még megmaradtak itt, sajnos. Ezt látja nem csak én, hanem nagyon sok polgár.
Tessék elhinni, és én erről meg vagyok győződve, hogy jobbára csak olyanok csinálják ezt, és talán egyre kevesebben vannak, akik ebből jól megélnek, hogy szítják az etnikon közi kapcsolatokat. A mindennapi életben az emberek között nincs ilyen vita.
Nem volt ilyen a...
Most sincs. Nem. A közemberek között nincs. Akik ebből élnek és jól élnek, azok szítják és tartják ezeket a feszült kapcsolatokat napirenden.
Ez felháborító, hát hogy meddig
azért, ellen tudnék neked mondani. Ellent mondanék, elnézést. Azt látom ezzel kapcsolatban, hogy nyilván van összefüggés. Hát ezt kereskedelmi kétnyelvűségnek nevezhetnénk, hogy amikor az ember elmegy boltba, és akkor vásárolni akar, ugye anyanyelvét akarja használni, és az elárusító, ugye, ahogy ő mondta, kioktatja egy 20 éves ifjú, az idős koros embert, hogy ne használja anyanyelvét, de a pénzt azt viszont elveszi. Hát összefüggés van a közigazgatási kétnyelvűséggel olyan szempontból, hogy hát
igen.
Onnan is kikopik ez, már az iskolában is azt tanulják ezek a gyerekek, hogy ezek az emberek, hogy hát abban az iskolában nincsenek magyarok, a folyósokon mindenhol csak egynyelvűség uralkodik, ő azt tanulja meg ebből, hogy ő az úr, ahogy tetszett mondani. Igen. Tehát, hogy ő uralkodik, és uralkodhat, mert ezt megengedi a rendszer. Hát ezért lenne fontos például már az oktatási rendszerben, ezekben a kétnyelvű, tehát a román-magyar iskolákban, hogy egymást ismerjék meg. Nem tud semmit a másikról.
Én pontosan tudok mondani ilyent, akkor a lányom a Bolyaiba járt a román osztályba, de tökéletesen a tanerők onnan a Bolyaiból, a magyar gyerekek, akik voltak, mert az osztály, amelyikben járt például, több mint fele magyar gyerek volt, és azoknak tartottak magyar órát. Igen, ez volt a Bolyaiba. Na? de aztán szétválasztották, és akkor már csak magyar gyerekek maradtak. Úgyhogy ez minden, végigmentem rajta a lányommal, és tudom, hogy hogy van az egész minden.
Egy jó példával azért zárjuk ezt a beszélgetést. Tessék megengedni, egy jó példát is mondjak. Na. Jó néhány évvel ezelőtt alakult egy üzletlánc, amelynek a központja itt van Nyáradtőn. Egy volt politikus tulajdonában van. Amikor ez az üzletlánc megnyitotta a különböző boltjait itt Marosvásárhelyen, akkor kizárólag román személyzetet alkalmazott. Nem mondhatok ki a nevét, mert reklámként hatna. Most pedig rengeteg üzlete van a városban. Az egyik sajátos helyi cég. Betetszik menni, és különböző helyeken jobbára magyar személyzet van, mert hogy rájött az illető úriember, arra, mondom, volt politikus, képviselőjelölt, polgármesterjelölt is volt, most már nem emlékszem az egész életpályájára.
Ez Bente volt?
Nem, neveket most ne említsünk. Mondom, élelmiszer, lánc, üzlet van. A városban, több helyen, mindenfele szinte, és nem csak. A központja Nyáradtőn van. Ez az úriember egy eléggé, ha jól emlékszem, akkor még nemzeti párti jelölt is volt. Na már most külön magyar esküvőket tart ott Nyáradtőn, a nagy központban magyar szilvesztereket tart, és a jobb része a személyzetnek, természetesen annak függvényében, hogy milyen negyedben van, igenis magyarul beszélő. Úgyhogy van pozitív példa is.
Mindenkire rá vonatkozna, és akkor nagyszerű lenne. Biztos, hogy az egyetértés nagyon jó lenne akkor.
Köszönjük szépen, hogy bekapcsolódott. További szép napot, kezét csókolom.
Nos,
valamit óhajt hozzáfűzni, kedves Barabás Miklós?
Igen, de már megtettem az előbb, ugye, tehát hogy összefüggést lehet érzékelni tehát a kereskedelmi kétnyelvűség, közigazgatási és az oktatási kétnyelvűség között. Hát ugye abban az esetben, ha nem beszélhetünk közigazgatási és oktatási kétnyelvűségről, természetesen a anyanyelvünk kikopik a mindennapokból is egy idő után, például onnan, hogy az emberek nem mennek el, tehát elmennek egy üzletbe, és hát azonnal nyelvet váltanak, tehát nem anyanyelvükön, hanem románul fognak kenyeret kérni, vagy bármit, és hát persze egy idő után az elárusítók is kizárólag, tehát nem két nyelven fognak a kuncsaftokhoz szólni, hanem egy nyelven. Hát ez egy hosszú folyamat, és hát úgy tűnik, hogy itt nálunk Marosvásárhelyen főleg hát nagyon be van már állva, és hát nyilván fontos lenne változtatni, kibillenteni a holtpontból.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 39 perckor a Naprakész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Barabás Miklós, a Civil Elkötelezettség Mozgalom, a CEMO kétnyelvűségi projekt menedzsere, és az átadók október 9-én hétfőn kibocsájtott sajtóközlemény részleteiről beszélünk a továbbiakban is, amelyet a közigazgatási törvény módosítása kapcsán történtek után hoztak nyilvánosságra. Van itt még egy hallgatói kérdés, SMS-ben írja Sándor: tisztelettel, a rendőrséget lehet-e rákényszeríteni a kétnyelvűségre? Kérdi SMS-ben Sándor.
A rendőrség is a rendszerhez tartozik, természetesen nekik is, náluk is kellene Marosvásárhelyen a helyi rendőrségnél kétnyelvű ügyintézés legyen. Marosvásárhelyen is például nagyon fontos lenne, hogy például a közlemények, azok a dolgok, amivel kommunikálnak a lakosság fele, feliratok kétnyelvűek legyenek. Hirtelen most nekem a személygépkocsik jutnak eszembe, az autók, a rendőrautók, például a marosvásárhelyi rendőrautók is kétnyelvűek kellene legyenek, a polícia lokála alatt nyugodtan, tehát az lenne a helyes, hogy kiírnák, hogy helyi rendőrség. Persze a rendőrség épületében is a feliratok szintén kétnyelvűek kellene legyenek. Hát ezek persze a polgármesterre tartoznak.
Ezzel kapcsolatosan is felmérést készítettek, hogy mennyiben a közigazgatásban, mennyiben működik a kétnyelvűség alkalmazása, nem túl jó jelekkel, eredményekkel, legalábbis a közleményből ez derül ki, és erről már többször ejtett szót, hogy bizony olyan helyen is, ahol jobbára RMDS többség van, ott sem mindig alkalmazzák. A hivatalos indoklás az általában időhiányra utal, és hogy minél hamarabb a fontos közleményeket, fontos döntéseket el lehessen fogadtatni, inkább ezért nem használják a kétnyelvűséget. Ugyebár itt Marosvásárhelyen a városi tanácsban is többször felmerült, az próbálkozások voltak, hogy egyszer tavaly is a friss önkormányzati képviselők megválasztása után, de aztán úgy tudom, hogy lemondtak róla. És a megígért szinkronfordítói berendezés továbbra is hiányzik a polgármesteri hivatal, illetve az városi tanácsnak a leltárából.
Ami talán még egy ilyen indoklás szokott lenni, hogy túl drága.
De erre
sokba kerül.
Még mindig.
Csak a tűzijáték az viszont sosem drága.
De látványos. Nos, térjünk a továbbiakra. Ugyebár következik egy szenátusi döntés. Na most itt ebben a közleményben önök felhívják a figyelmet, hogy nagyon jó lenne a civil szférát is bevonni a további teendőknek a leszögezése tekintetében, mert hogy a politikai döntések mellett az önök állítása szerint még rengeteg olyan módozat van, amelyben a civil jogvédő szervezetek nagyon hatékonyan tudnának segíteni. Melyek lennének ezek? A politikumot tegyük félre. Civilek. Mit tudnak tenni a civil jogvédők azért, hogy ez megvalósuljon?
Tehát mindenképpen, hát a kettő az együttműködik, tehát vigyázat, tehát ugye, ahogy mondtam, tehát ez a kizárólagosság kérdése a közlemény elején, tehát persze be kell vonni, tehát a döntéshozatal a szenátusban ott már nagyon sok lehetősége a civil jogvédő szervezetek tagjainak nagyon nincs. De hát amikor előkészítik, nyilván erre gondoltunk a határozatokat, a módosítási terveket, hát azokba be kell vonni azokat a szakembereket, azoknak a szervezeteknek a tagjait, akik hát valamilyen formában ehhez hozzá tudnak, tehát tudnak segíteni ennek a tervezetnek a kivitelezésében. És természetesen hát mindenkinek megvannak a kapcsolatai, és hát azokat lehet használni.
Egy másik út, és itt az RMDS által készített felmérésre is utalnak, amelyet végül is Székely István, a Kulturális Autonómia Tanács elnöke, illetve hát az RMDS társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke tett közzé és értékelt, amelyek szerint a nyelvi jogokkal kapcsolatos szabálysértések esetében egy kizárólag, tehát ha más eljárás nincs, és nincs célra vezető eljárás, akkor feltétlenül bírósági úton szerezünk érvényt a törvényi előírásoknak. Önök is több bírósági eljárást kezdeményeztek, talán elsősorban a kétnyelvű utcanék táblák esetében, mondjuk itt Marosvásárhelyen, de talán Szatmárnémetiben, és még hol?
Nagyváradon.
Nos, hogy állnak ezek a...
Hát ezek az utcanévtábla peres ügyeink jelenleg folyamatban vannak, nincsenek lezárva. Hát abban az esetben, hogyha ezeket tehát rövidesen meg fognak történni a tárgyalások és a döntéshozatalok, de ha elutasítják ezeket, akkor a cél az, hogy kivinni őket egészen a strasbourgi bíróságra. Hát mivel a folyamatban levő ügyekről van szó, hát ezekről az a helyzet, hogy nem lehet most nyilvánosan beszélni.
Tehát folyamatban van döntés, azt hiszem, hogy egy éve elindult már
hát ez a tanúskodási folyamat. A Marosvásárhelyi per az 2014 óta folyamatosan.
Telik az idő, szépen telik az idő. Egyéb iránt János nevű hallgatónk írja SMS-ben alátámasztandó azt, amiről eddig már ön többször tett említést. Azt írja, hogy Barút városában, ahol 98% a magyar lakosság aránya, a rendőrséget csak román nyelvű felirat és tájékoztató útbaigazítás, a rendőrségnek csak magyar, csak román nyelvű felirata és tájékoztató útbaigazítása van. Tessék.
Igen, hát nagyon nagy problémák vannak. Az, hát egy nagyobb felmérést készítettünk 2016-ban a Maros megyei településekről. Olyan településeket szólítottunk meg egy kéréssel, ahol a magyarság számaránya 40% fölött van, egész a székelyberei településig, ahol 96%, ha jól emlékszem, a magyarság számaránya, és hát felkértük őket, hogy a közigazgatási törvény kisebbségekre vonatkozó előírásait hogyan alkalmazzák, arra vonatkozóan, hogy milyen nyelven tehát, hogy vannak-e kétnyelvű formanyomtatványok, hogy lehet-e anyanyelven ügyintézni, hogy a tanácsi határozatokat lefordítják-e magyarra. Hát meglepő eredményeket kaptunk a válaszok alapján. Hát nagyon nagy hiányosságok vannak ezen a területen. Hát, hogy Baróton ilyen dolgok vannak, hát ez nem meglepő számomra.
Költői a kérdés szerintem, amit Mária feltett. Ugyebár napirenden van az SMS, a mobiltelefonokon való riasztás kérdése. Most azt kérdi Mária, hogy milyen nyelven lesznek a vészjelzések katasztrófák esetén leközölve, kérdi Mária. Hát gondolom, hogy országos rendszerről lévén szó, ez csak románul fog történni, de ha baj van, Isten ments, ha baj van, akkor úgyis mindenki megérti, bármilyen nyelven is jön az a riasztás, csak ne legyen sokszor alkalmazására szükség. Mondom, akkor próbáljunk rá fókuszálni mindarra, ami várható. Önök, mint ilyen jogvédő civil szervezet, kezdeményezhetnek-e egy kerekasztalt a magyar nyelvű döntő politikai erőkkel? Most ugyebár jelen pillanatban az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt van a törvényhozói padsorokban, de egyeztetés történt többek között kisebbségi jog érvényesítés kapcsán éppen a közelmúltban Nagyváradon Kelemen Hunor, RMDSZ elnök és Tőkés László, a Európai Parlamenti képviselő az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak az elnöke között, aki egyben ugyebár hát az Erdélyi Magyar Néppárt patronusa is. Önök, mint civilek, valaha ilyen egyeztetésre meg voltak-e hívva? Egyáltalán kezdeményezhetnek-e, vagy van szándékukban egy nagy, széleskörű civil kezdeményezést elindítani, amelybe akár a politikumot is bevonják?
Hát egész konkrétan a Kétnyelv utcai tábla ügy során voltak ilyen kezdeményezések. Hát ez a törvénymódosítás, tehát a törvénymódosítás kapcsán hát elég szűk szerintem a civil jogvédő szervezeteknek a mozgástere. A Kétnyelv utcanév tábla ügy során hát akkor voltak ilyen kerekasztal beszélgetések, de hát akkor az nem a széleskörű politikusok, tehát az érintett politikusok voltak meghívva, és hát akkor arról szólt az ügy. Igen, tehát vannak, szoktak lenni ilyenek, és hát fontos is bizonyos esetekben, tehát az ügy szempontjából, hogyha fontos, akkor igen, lehet ilyen fórumokat tartani, de hát ez még egyszer az ügy adja magától, és hát csak azért, hogy legyen egy találkozás, az hát nem hogyha az ügy szempontjából nem fontos, akkor
mindenképpen kell valamit tárgyalni, mert a további lépések valószínű, hogy előbb vagy utóbb, tehát minél később kerül napirendre a szenátusban a kérdés, annál égetőbb lesz, annál rosszabb helyzetbe kerül napirendre, itt mondom a 2018-as esztendőnek a közelette kapcsán, nem valószínű, hogy tehát valaki bevállal.
A tárgyalásokra, tehát az létfontosságú, tehát a parlamentben levő pártok tagjai, hát az érdekképviselet tagja is, nyilván nekik ez az alapfeladatuk, hogy tárgyaljanak. Hát tárgyaljanak egymás között is, és hát nyilván a civilekkel is tartsák a kapcsolatot, mi is, tehát ez, erről szól az élet, hogy az emberek kommunikálnak egymással, és hogyha az ügy úgy kívánja, akkor hát na, hogy tehát ezek a dolgok megtörténnek, meg kell történjenek. Igen, kérdéses, hogy milyen lépéseket kell megtegyenek, tehát ezek azok a dolgok, amiket jól meg kell fontolni.
Mindenképpen. De mi történik akkor, hogy a szenátus is elutasítja ezeket a módosításokat? Úgy értette, mint a sajtóközleményükből, még sincs vész. Akkor marad érvényben a 2001-es közigazgatási törvény, és amelyben továbbra is önök azt állítják, hogy vannak olyan fejezetek, amelyeknek a betartását kell szorgalmazni, mert nincs azzal semmi baj.
Nyilvánvaló, tehát utána is vannak lehetőségek. Itt még egyszer a legnagyobb gondot az abban láttuk, hogy elsősorban a küszöbérték csökkentésére helyeződött a hangsúly. Márpedig emellett nagyon sok olyan dolog volt, amire ha odafigyeltünk volna, hát akkor hát nem mondom azt, hogy átment volna, de mindenképpen meg kellett volna próbálni. Persze vannak itt olyan vonatkozások, például, hogy mit értünk a kétnyelvű utcanévtáblák alatt. Vagy már az előbb említettem, a formanyomtatványok, tehát ilyen egyszerű technikai dolgok, amelyeket hát be kell vinni. Persze fórumokat tartani, megbeszéléseket tartani, hát ezek is nagyon fontosak, hát ezeket is kell csinálni. És ami nagyon fontos, jó, lehetséges, hogy elkaszálódik ez a törvénymódosítás, ez még nem jelent, hát persze ez gond, ez egy politikai kudarc, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jelenleg is érvényes 2001-es, 215-ös törvénynek, közigazgatási törvénynek a kisebbségi anyanyelv használatra vonatkozó kitételeit, azokat alkalmaztassa a szövetség, az RMDS, főleg azokon a helyeken, ahol tényleg megvan a lehetőség erre, értem ez alatt. Polgármester magyar, megyei tanácsos, magyari tanács elnöke magyar, van alpolgármester, többségben vannak, vagy nagyon nagy számban vannak jelen a magyar tanácsosok. Tehát ezeken a helyeken igencsak fontos lenne, hogyha a szövetség központi vezetése megtenni a megfelelő lépéseket azért, hogy a most is érvényes törvénynek a kitételei érvénybe lépjenek. Ráadásul a most funkcióba levő politikusaink, polgármester, szenátor, képviselő, mindegy, mindannyian 2016 őszén aláírtak egy szerződést, aláírták azt, hogy az elkövetkezőkben, hogyha pozícióba kerülnek, elnyerik tehát nyernek a választáson, akkor ezeket az anyanyelv használatra vonatkozó kitételeket maximális erőbevetéssel meg fogják próbálni érvényesíteni. Hát nem kell egyebet csinálni, csak az illetőnek bemutatni azt, hogy mit írt alá, és hogy hát követelni, monitorizálni az, hogy ő megteszi ezeket, miket tesz és hogyan. Nagyon fontosak itt az anyanyelv használatra vonatkozó dolgok. Alapjában ez különböztet meg bennünket, erdély magyarokat, ugye az erdély románoktól, a román emberektől. Ugye a bőrszínünk azonos, vallásunk is, hát keresztények vagyunk, olyan nagyon nagy különbsége, nem vagyunk muzulmánok, hogy nagyon nagy legyen a különbség. Tehát az, ami bennünket megkülönböztet, amitől nem vagyunk a többségi nemzettel azonosak, az anyanyelvünk. És hát ez természetesen a közigazgatásban, hát hogyha nem használódik, akkor teljesen kikopik, és hát egy ilyen konyhanyelvé fog degradálódni, aminek a vége az asszimiláció.
Egyéb iránt újabb hallgatói vélemény van, mondjuk hát nem tudom, hogy a Tibi által SMS-ben küldött véleményt hogy is értelmezzük. Azt írja, hogy a gyakorlati vizsga is csak románul zajlik a jogosítvány megszerzésekor. Hát az milyen, hogy románul? Hát vezetni tudsz, jó, ha nem tudsz, nem jó. Ez nem nyelvhez kötött talán a jogosítványnak a gyakorlati része. Az elméleti része úgy tudom, hogy most a magyarul is tehető, tehát a vizsga, a gyakorlat meg, hát az gépkocsi vezetésnek a gyakorlata, úgyhogy esetleg mondjuk annyi, hogy a rendőr azt mondja, hogy románul, hogy fordulj balra, vagy fordulj jobbra.
Igen, hát mindenképpen azért itt is talán fontos lenne, hogy hát a komfort érzetünkhöz tartozik, meg jogunk van ezeket a dolgokat kérni. Őszintén most itt nem tudom megmondani, hogy ebben az esetben lehetséges-e a gépkocsi vezetésnél kérni azt, hogy a rendőr román legyen, hogy használja anyanyelvünket, tudjunk magyarul beszélni vele, de ez megfontolandó.
Köszönöm szépen, befáradt a stúdióba, itt elemeztük a sajtóközleményt, illetve hát az önök véleményét, mint azzal kapcsolatosan, ami a közigazgatási törvénynek az anyanyelv használatra való módosítása kapcsán történt a törvényhozásban. Én csak egy reménykeltő gondolattal zárnám ezt a beszélgetést, mert hogy nem túl optimista a helyzet amúgy és annak kisugárzása. 2018 el fog telni, 2019 első felében, első hat hónapjában Románia lesz az Európai Unió elnöke. Talán addigra más szelek fognak fújni 2018-as. Lehet, hogy feszültebb év után. Mennyi remény van erre? Röviden kérnék egy választ.
A mi meglátásunk az, hogy a törvényekre kell hivatkozni. Románia nagyon büszke arra, hogy egy jogállam. Márpedig egy jogállam nem teheti meg azt, hogy a törvényeket nem tartja be. Erre utaltunk, amikor azt jelentettük ki, hogy nem kizárólag a politikai eszközöket kell használni, akkor, amikor kisebbségi jogokat szeretnénk érvényesíteni.
Eljön az a nap is, hát ha. Tisztelt Barabás Miklós, a Civil Elkötelezettség Mozgalom kétnyelvűség programmenedzsere, köszönöm, hogy itt volt, és mindenről beszámolt nekünk, és a tisztelt hallgatóknak.
Köszönöm szépen a meghívást.